Megadásra szólította fel Oroszország a krími ukrán haderőt kett hajnal a határidő. Belépett a román kormányba az RMDSZ, a szervezet elnöke várhatóan miniszterelnök helyettes lesz. A kormány meghatározná a külföldre gyártó kis és közepes vállalkozások számát, jelentette ki Orbán Viktor Kőszárhegyen. A híradót látják, jó estét kívánok! Megadásra szólította fel Oroszország a krími félszigeten állomásozó ukrán haderőt. A Fekete-tengeri orosz hadiflotta parancsnoka ultimátumában a kedd reggel 5 órát szabta meg határidőnek. Az orosz hadsereg eddig 10 katonai bázist és hadikikötőt foglalt el, ezzel teljesen ellenőrzése alá vonva a területet. Közben az ukrán miniszterelnök a brit külügyminiszterrel folytatott tárgyalása után kijelentette, Ukrajna soha nem fog lemondani a krím félszigetről.
Állik felfegyverzett katonák vesznek körül egy laktanyát a Krímben. Az orosz csapatok lényegében lövés nélkül ellenőrzésük alá vonták a teljes félszigetet. Körbevették az ukrán tengerészeti bázisokat, lefegyverezték az ukrán határőrséget, elzárták a félszigetre vezető utakat. Az Oroszországból érkezett egységek, illetve az oroszul beszélő krímiekből álló csapatok a Kercsi szoros ukrán oldalán lévő Kompátkelőt is elfoglalták. Itt csak néhány kilométer választja el egymástól Oroszországot és a Krímfélszigetet. Így Kompál könnyen újabb erőket küldhet Moszkva válságövezetbe. A forgatókönyv szinte mindenhol ugyanaz. Páncélosokkal elállták a katonai objektumok kiáratait, és a katonák felsorakoztak a kerítés mentén. Ez történt Szimferopol közelében, az ugyancsak körülzárt Privolnojei laktanyánál is. Az ukrán parancsnok higgadtan igyekezett kezelni a kialakult helyzetet. Azt mondta, megvédik a katonai felszerelésüket. Az a fontos, hogy senki se süsse el fegyverét, és elkerüljék a vérontást. Bár az oroszok néhány helyen a levegőbe lőttek, de összecsapás sehol sem volt. A laktanyák körül megjelentek a helyi oroszok is, akik boldogan fogadták az orosz katonák megjelenését. Jól tették, hogy idejöttek, szükség volt rájuk, mondja ez az idős krími. Közben a kaszárnyáknál gyülekeznek a bent lévő ukrán katonák hozzátartozói is. Aggódunk, nehogy egy meggondolatlan szó, egy rossz mozdulat, egy véletlenül elsült fegyver visszafordíthatatlan folyamatot indítson el, mondja ez az asszony. A krími tatárok közül pedig már sokan csomagolnak. Ők a félsziget lakosságának 12%-át teszik ki. Sokszor kerültek konfliktusba az oroszokkal a történelem folyamán. Úgy vélik, ha a félsziget orosz fennhatóság alá kerül, nem sok jóra számíthatnak. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint valóban rendkívüli a helyzet Ukrajnában, mert úgy véli, hogy szélsőséges nacionalista erők veszélyeztetik az ott élő orosz lakosságot, akinek védelemre van szükségük. Moszkva szerint ezért van szükség a beavatkozásra. Mi saját állampolgáraink, nemzettársaink élethez való jogát védelmezzük. Azok, akik most azt állítják, hogy ez agresszió és bennünket bojkottal fenyegetnek, azok korábban biztatták azokat, akik erőszakkal megdöntötték az ukrán elnök hatalmát, mondta az orosz külügyminiszter. Közben Kijevben fogadta a brit külügyminisztert az ukrán miniszterelnök. Arsenij Jacenyuk azt mondta, országa nem fog lemondani a Krímfélszigetről. Azt üzenjük Oroszországnak, nincs joguk ahhoz, hogy erőt alkalmazzanak velünk szemben. Ahhoz pedig végképp nincs joguk, hogy megszálljanak bennünket. A mostani akcióért súlyos árat fizetnek majd. Senki sem adja át Krímfélszigetet, fogalmazott a kormányfő. William Hague, brit külügyminiszter szerint Oroszország a 21. század eddigi legsúlyosabb válságát robbantotta ki Európában, és nagyon veszélyes helyzetet teremtett.
Rendkívüli uniós csúcsot tartanak Ukrajna ügyében, közölte az Európai Bizottság elnöke. José Manuel Barroso szerint a helyzet nem javult, ezért a tagállamok állam, illetve kormányfőinek össze kell ülniük, hogy közös választ adjanak a fejleményekre, és rendkívüli intézkedéseket hozzanak. Közben a Brüsszelben tanácskozó uniós külügyminiszterek arról döntöttek, hogy az Európai Unió felfüggeszti a tárgyalásokat Oroszországgal a vízum könnyítésről. Éjszaka mintegy 100-an jöttek át az ukrán határon, miután elterjedt az a hír, hogy általános mozgósítást rendeltek el Ukrajnában. Mint kiderült, álhírről volt szó. Mostanra szinte mindenki hazament azok közül, akik átjöttek az éjjel. A kárpátaljai hat kiegészítő parancsnokság helyettes parancsnoka a híradónak azt mondta, hogy csak a hat kötelesek elérhetőségét ellenőrizték. Németh Zsolt külügyi államtitkára a ma reggelben cáfolta azokat a sajtóinformációkat, hogy tömegesen jönnének át Magyarországra a kárpátaljai magyarok.
Nem igaz, hogy ezres nagyságrendben jöttek volna át, de valóban egy kacsa fölröppent a nagyszőlősi járásban, és onnan több száz fiatal elindult, de azt gondolom, hogy most itt is fontos világossá tenni, hogy nincs általános mozgósítás, sem Ukrajnában, Kárpátalján meg különösen nem, tehát semmifajta pániknak semmiféle indoka nincsen.
A magyarok biztonságban vannak Magyarországon és Kárpátalján is. A magyar kormány azon dolgozik, hogy biztonságban is maradjanak, ezt mondta Orbán Viktor az ukrajnai válsággal kapcsolatban. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukrajnai magyarok számíthatnak Magyarországra.
Magyarország nem része ennek a konfliktusnak. A magyarok biztonságban vannak, Magyarországon is és Kárpátalján is, és a magyar kormány azon dolgozik, hogy biztonságban is maradjanak. Egyébként a külügyminiszterünk most éppen Brüsszelben van. Magyarország része a közös európai erőfeszítéseknek, amelyekkel békét, biztonságot és a nemzetközi jogtiszteletét szeretnénk elérni. Ezekért a célokért dolgozunk az európai egységes válságkezelésen belül.
A Jobbik teljes területi autonómiát követel a kárpátaljai magyar és a ruszin kisebbségeknek. Gyöngyösi Márton arra szólította fel a nemzetközi közvéleményt, hogy szálljon sikra a Kárpátalján is megkezdődött katonai sorozások leállítása érdekében. Az LMP az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezési Fer András úgy fogalmazott, emellett törvényjavaslatban kezdeményezik a paksi bővítésről szóló magyar-orosz megállapodás felmondását. A baloldali pártszövetség szerint az országgyűlésnek el kellene ítélnie az oroszok agresszióra való előkészületeit, és ki kellene állnia Ukrajna szuverenitása mellett. Fodor Gábor, a magyar liberális párt elnöke azt mondta, az ellenzék kész összehívni a parlamentet, ha a kormánypártok ezt nem teszik meg. A Fidesz nem lesz partner abban, hogy az ukrajnai konfliktus magyar belpolitikai kampány téma legyen, közölte a párt szóvivője. Zsigó Róbert úgy fogalmazott, az ukrán népnek a legkevésbé van szüksége a Gyurcsány koalíció kijelentéseire. A politikus hangsúlyozta, a parlament szakbizottságai a szerdai kormányülés után, ugyanúgy, ahogyan eddig is, minden tájékoztatást megkapnak majd. Ne kampányoljanak a kárpátaljai magyarsággal a magyarországi ellenzéki pártok, ezt kérik Kárpátalján élő értelmiségiek. Az interneten indított felhívásukban többek között azt írják, felháborítónak tartják, hogy egyes magyarországi pártok kihasználják a kialakult helyzetet. Darcsi Karolina, a második Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola tanára a Híradónak azt mondta, az ukrajnai eseményekkel kapcsolatban folyamatosan jelennek meg álhírek, amelyek pánikot keltenek a helyi magyar lakosság körében. A főiskolai tanár úgy fogalmazott, felszólítják a magyarországi ellenzéki vezetőket, hogy tartózkodjanak a hasonló magatartástól, és hagyják abba az emberek riogatását.
Mindenképp károsnak tartom azt, hogy a magyarországi ellenzéki pártok jelenleg olyan álhírekkel szórják tele a médiát, illetve a sajtót, amivel a kárpátaljai magyarságnak eleve a biztonságérzetét próbálják meg bomlasztani, illetve a közösséget is bomlasztják.
A krími sajtó azt ígéri, hogy májusig rendeződik a helyzet a Fejszigeten, ezt mondta a Híradónak nyilatkozó helyi magyar vállalkozó. Azokon a területeken, ahol jelen vannak a fegyveres katonák, továbbra is feszültek az emberek, ahonnan viszont már kivonultak az orosz erők, jóval bizakodóbbak.
Jó, kérlek. Bekapcsolom a tévét, gyorsan nézem az interneten a híreket.
Egyfolytában a híreket figyelik a krímiek, mondta a Híradónak a Szimferopolban élő krími magyar társaság elnöke. Szerinte az elkeseredettség és feszültség legfőbb oka, hogy kevés az információ.
Feszültség érezhető. És szerintem azért van, mert nem tudja az ember, hogy holnap mi van rá.
Fruslov Vagyimir szerint az ott élők többsége abban bízik, hogy gyorsan rendeződik a helyzet, de a Krím-félsziget nagyobb önállóságot kap.
Az embereknek a többsége azt gondolja, hogy marad a Krím az Ukrajnában, csak ilyen több az önállósága lesz, vagy több lehetősége lesz, mint ilyen állami, külön államként.
A Szimferopoltól 120 kilométerre Koktebelben élő magyar vállalkozó azt mondja, a tengerparti városból már el is tűntek az orosz katonák és harcjárművek. Abban bíznak, hogy legkésőbb májusig rendeződik a helyzet. Ez a megélhetés miatt fontos a helyieknek.
A sajtóban is lehet olvasni, hogy megpróbálják május 1-ig rendbe hozni itt a helyzetet. Ugye itt a Krim parlamentben azt beszélik, hogy május 1-én már itt nyugodtság lesz, és a krimi tatárok is bekapcsolódtak, hogy közreműködnek ebben, hát ők is lényegében abból élnek, turizmusból él itt mindenki.
Nem a háború a cél,
Az orosz katonai jelenlét csak nyomásgyakorlási eszköz. Moszkva célja az ukrán erők óvatos kiszorítása, ezt mondja Rácz András. A posztszovjet régiót kutató kül- és biztonságpolitikai szakértő szerint ez a taktika rendkívül veszélyes. Hiába kerüli ugyanis mindkét fél az erőszakot, bármikor kialakulhat fegyveres összecsapás.
Arra kapnak parancsot, hogy kerüljék el a provokációkat. A lehetséges veszély abban áll, hogy ezt egy helyi szintű parancsnok esetleg másképp gondolja. Tehát egyetlen a parancsot nem teljesen betartó ember egyetlen fegyverrel, akár orosz, akár ukrán oldalon eredményezheti azt, hogy elszabadul a fegyveres erőszak. Kiadja le az első lövést, ez abból a szempontból már mindegy, hogyha esetleg háború tör neki.
Rácz András szerint Oroszországnak az is célja, hogy demonstrálja az új ukrán vezetés gyengeségét, azt mutatva, hogy az nem képes ellenőrzése alatt tartani az országot.
Belépett az új román kormányba az RMDS. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a miniszterelnök helyettesi és a két miniszteri poszt mellett 14 államtitkári és államtitkári rangú tisztséget kap az új kormányban. A prefektusokról még tovább tárgyalnak, de az már eldőlt, hogy Maros megyében az RMDS adja a prefektust. A harmadik pont a kabinetről várhatóan már holnap szavaz a bukaresti törvényhozás.
Viktor Pont a kormányfő és Kelemen Hunor szövetségi elnök írta alá az RMDS kormányra lépéséről szóló megállapodást. Emellett az RMDS politikai egyezményt kötött a koalíciót alkotó román pártokkal. A megállapodás tartalmazza több kisebbségügyi probléma rendezését. Egyebek közt azt vállalták, hogy az ország közigazgatási átszervezésekor figyelembe veszik a különböző térségek hagyományát és kultúráját, és rendezik a székely zászló ügyét is. Románia egy európai ország kell maradjon, ahol a többség és a kisebbség együtt tud élni és dolgozni, fejlődni. Minden alkalommal, amikor az RMDS-szel együtt dolgoztunk, vagy éppen politikai ellenfelünk volt, megtapasztaltuk a szövetség komolyságát és hozzáértését. Ezért is akarunk partnerek lenni a 2016-os választásokig, mondta a kormányfő. Az RMDS kormányra lépéséről a szövetség állandó tanácsa hozta meg a végső döntést. Az ülés után Kelemen Hunor elnök azt mondta, Romániának kormányzati stabilitásra van szüksége, és ehhez pártja hozzá tud járulni.
A kormányprogramot átnéztük, egy nagyon vaskos kisebbségi fejezetet tartalmaz, illetve mind a gazdasági, mind a szociális téren azokat a lehetőségeket tartalmaz, amelyek a jó kormányzáshoz hozzásegítenek. A jó kormányzása fontos ebben a pillanatban, és én úgy gondolom, hogy ehhez mi hozzá fogunk tudni járulni.
A harmadik pont a kormányról várhatóan már kedden szavaz a bukaresti törvényhozás.
Élőben kapcsoljuk Bukarestből tudósítónkat, Baranyi Lászlót. Szervusz, Laci. Bekerültek a kormányzati megállapodásba az erdélyi magyarság autonómia igényével kapcsolatos vállalások?
Szervusz, Évi, köszöntöm nézőinket. Hát az a szó, hogy autonómia nincs leírva az új bukaresti kormánykoalíció alapító okiratában. A háromoldalas megállapodásban viszont több olyan előírás szerepel, amely az autonómia törekvéseket ellehetetlenítő akadályokat hivatott elhárítani. Nem fogadhat el például olyan alkotmánymódosítást a koalíció, amellyel a magyar érdekképviselet nem ért egyet. Hasonlóképpen a régiók megrajzolásakor figyelembe veszik a térség hagyományait, így vélhetően az RMDS a székelyföld beolvasztását vagy feldarabolását is meg tudja akadályozni. Szerepel a megállapodásban az, hogy a Ponta kormány támogatni fogja a csaknem 10 éve elfektetett kisebbségi törvény elfogadását, ez a jogszabály tartalmazza a kulturális autonómia előírásait. A székelyföldi jelképháborúval kapcsolatban olyan ígéret került a megállapodásba, hogy az önkormányzatok zászlóhasználati jogáról külön jogszabályt alkotnak.
Traian Băsescu román államfő bejelentette, alkotmánybírósághoz fordul, ha a Viktor Ponta vezette kormány beemeli programjába az RMDS-nek a romániai magyarság nagyobb önrendelkezésével kapcsolatos célkitűzéseit. Mi van ennek a hátterében? Alkotmányellenesek lennének az RMDS javaslatai?
Nem, alig az RMDS javaslatok alkotmányellenesek. A jobboldali államfő vélhetően nem az RMDS, hanem politikai ellenfelét, a szociáldemokrata kormányfőt vette célba ezzel. Arra hivatkozik, hogy egy új kormányprogramhoz új kabinetet kellene beiktatni, vagyis Pontának le kellene mondania, és a szociáldemokratáknak az államfőtől kellene új kormányalakítási megbízást kérniük. Kelemen Hunor épp azért azt mondta, nem lesz új kormányprogram, hiszen a 2012-es program kisebbségi fejezetét is Pontáék az RMDS-től kölcsönözték. Az RMDS pedig azért lép be a kormányba, hogy ennek a programnak érvényt is szerezzenek.
Baranyi László, köszönjük szépen! Hibát követel az RMDSZ azzal, hogy belép Viktor Ponta kormányába, mondta Tőkés László a Közbeszéd című műsorunknak adott interjújában. Az európai parlamenti képviselő szerint Romániában most ugyanolyan kormány van, mint Magyarországon a Gyurcsány-Bajnai kormány volt, és szerinte az RMDSZ-nek, mint magyar érdekképviseletnek nem lenne szabad egy ilyen kormánnyal közösséget vállalni. Ezzel ugyanis az RMDSZ legitimálja azokat a Tőkés László szerint antidemokratikus lépéseket, amelyeket a Ponta kormány eddig végrehajtott.
Legitimálják azt a magyar ellenességet, amiből ez a kormány él, kezdve attól, hogy megbuktatta annak idején az Ungureanu kormányt benne az RMDSZ-szel, legitimálja azt a korrupciót, amely mérhetetlen nagyságúra nőtt Romániában az utóbbi időben.
A Tőkés Lászlóval készült teljes interjút a Híradó után kezdődő Közbeszédben láthatják. Akkor lenne közép és hosszú távú haszna az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának, ha az autonómia ügyében sikerülne előrébb lépni, jelentette ki Toró T. Tibor. Az erdélyi Magyar Néppárt elnöke úgy értékeli, ennek ellenkezője fog történni, szerinte a szövetségnek nem lesz elegendő érdekérvényesítő ereje a most létrejövő koalícióban.
Ahogyan nyilatkoznak, azáltal, hogy a régi kormányprogramot kell gyakorlatba ültetni, igazából én nem várok semmit ettől a szerepvállalástól, azon túl, hogy természetesen egyes RMDSZ vezetők beleülhetnek a belső székekbe.
Az RMDSZ-szel együttműködési tárgyalásokat folytató Magyar Polgári Párt elnöke Biró Zsolt szerint a kormányra lépés mérlegét az dönti majd el, mennyire sikerül érvényesíteni a magyar közösség szempontjából ezt a helyzetet.
Én azt gondolom, hogy ki lehet ebből hozni jó dolgokat is, tehát hogyha ezeket a fejezeteket, ami kifejezetten a kisebbségi jogok kodifikálása, vagy infrastruktúrális fejlesztések, gazdasági, szociális kérdések, én azt gondolom, hogy hatalmi pozícióból, kormányzati tényezőként mindenképpen egy párt a programját könnyebben tudja megvalósítani.
Az összefogás üdvözli az RMDSZ kormányra lépését. Közleményük szerint a pártszövetség támogatja a döntést, hogy a Magyar Szövetség szerepet vállal az ország stabilitásának és kormányozhatóságának, illetve a kisebbségi jogok hosszú távú biztosításának érdekében. A Maros megyei törvényszék helyben hagyta Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester határozatát, amely megtiltotta a székelyek menetét jövő hétfőn. A határozat ellen a székely nemzeti tanács nyújtott be fellebezést, ám a bíróság elutasította azt. Így március 10-én csak egy megemlékező gyűlést engedélyeztek, az azt követő menetet viszont betiltották. Az SZNT ügyvédje Kincses előtt szerint veszélyes a törvényszéki határozat, mert mint elmondta, nem biztosítható, hogy a székely vértanúk emlékművénél összegyűlő több tízezer ember úgy menjen haza a megemlékezésről, hogy ne használja azt az útvonalat, amelyiken a polgármesteri hivatal betiltotta a felvonulást. Erős, vállalkozni tudó családok és családi hagyományok nélkül alig, ha lesz erős hazánk, mondta Orbán Viktor Kőszárhegyen. A miniszterelnök Simon István egyéni vállalkozó új üzemcsarnokának átadásán hangsúlyozta, a Fejér megyei családi vállalat története jó példa arra, nem igaz, hogy csak a privatizált állami cégekből lehet és lehetett sikert elérni a magyar vállalkozói világban.
Európa és Magyarország legnagyobb autóalkatrészgyártóinak beszállítója Simon István egyéni vállalkozó. Jelenleg mintegy 450 embert foglalkoztat.
Jelenlegi beruházásunkban 51 főt vállaltunk, ezt már teljesítettük is.
Simon István jövőre a most átadott csarnok mellé egy másik 5000 négyzetméteres műhelyt szeretne építeni, így hamarosan újabb 200 fővel nőhet a dolgozók száma. A vállalkozó fontosnak tartja a képzést is.
Az arány egyre inkább tolódik a mérnökök és a szakmunkások irányába. Mérnökségünket tovább fejlesztjük, kutatás-fejlesztési csoport munkáját növeljük, ezáltal is közelebb kerülünk a vevő igényeihez.
A vállalkozó bekapcsolódik a szakmunkás képzésbe is, míg az idén építenek egy tanműhelyt.
Erős, vállalkozni tudó családok és családi hagyományok nélkül alig, ha lesz erős a mi hazánk.
A miniszterelnök azt mondta, Simon István a 80-as évek közepén egy garázsban kezdett vállalkozni. Orbán Viktor hozzátette, nem igaz, hogy csak a privatizált állami cégekből lehet sikert elérni a magyar vállalkozói világban.
Igenis voltak Magyarországon kis és középvállalkozók már a 80-as években, akik kijárva a vállalkozások iskoláját, megmászva a lépcsőfokokat, a végén megérkezhettek ide, ahol most vagyunk, amit egész egyszerűen csak világszínvonalnak nevezünk.
Orbán Viktor a magyarországi kis- és közepes vállalkozások jövőjéről szólva kifejtette, a kormány szeretné meghatszorozni az ebben az ágazatban működő 2000 exportképes cég számát.
Magyarország akkor lesz stabil, akkor áll biztosan a lábán, akkor nem lehet feldönteni, akkor lesz a maga ura, hogyha ezt a 2000-es számot valahova a 12000-es nagyságrendre tudjuk növelni.
A kormányfő azt mondta, a kabinet 2010-ben kötött egy megállapodást a magyar vállalkozásokkal, amit betartottak. Ezért is teljesít jobban Magyarország, mint korábban.
Több mint 20-an megsérültek, ebből 3-an súlyosan, amikor összeütközött egy vonat és egy teherautó Szentesnél. Az ütközéstől a motorvonat és egy kocsi kisiklott. A vizsgálat szerint a kamionsofőrje a fénysoromfó tilos jelzése ellenére hajtott a sínekre. A baleset miatt Szentes és Szegvár között buszok viszik az utasokat. A menetrend várhatóan csak holnap reggelre áll helyre. Ma sem ment el Simon Gábor a mentelmi bizottság ülésére, így továbbra sincs magyarázat arra, honnan került az MSZP volt elnök helyettesének osztrák számlájára, mintegy 240 millió forint. A testület szocialista tagjai sem vettek részt a zárt ajtós tanácskozáson. A bizottság KDNP-s elnöke azt mondta, továbbra sem tudni, honnan származhatnak Simon Gábor eltitkolt 100 milliói. Rubovszky György hozzátette, sem a legfőbb ügyész válaszlevele, sem a volt szocialista politikus családtagjainak vagyonnyilatkozata nem ad választ a bécsi számlákon rejtegetett összegre. A bizottság ezért úgy döntött, jövő hétfőre meghívják Mesterházy Attilát, az MSZP elnökét, hogy megkérdezzék, mire alapozza azt a nyilatkozatát, amely szerint Simon Gábor pénze nem függ össze a politikával, hanem az korábbi forrás felhalmozás. Az MSZP szóvivője Oroszlányban erre azt mondta, Mesterházy Attila várja, hogy megérkezzen a hivatalos meghívó, amelyre reagálni fog. A szocialista párt elnökét érkezésekor a Fidesz helyi elnöke és szimpatizáns sok várták. Felszólították Mesterházy Attilát, hogy adjon számot Simon Gábor eltitkolt 100 millióiról. A Híradót látták. Most a sporthírek jönnek Zelinka Ildikótól, aztán az időjárás jelentés, fél hétkor pedig kezdődik a közbeszéd. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!